a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának szolgálatára szenteljék, mondta Ternyák Csaba érsek tegnap, a papszentelés alkalmával, a közelmúltban egyben nyitott, teljes belső díszében felújított egri bazilikában. A papi hivatást nem önmagatokért kaptátok, a híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladások is, hívta fel a figyelmet a főpásztor. Ternyák Csaba áldozó pappá szentelte Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos, Szedmák Zoltán és Adolfo Enrique Parra Molina diakónusokat, és diakónussá szentelte Luidimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akallitusokat. A beöltözést és a krizmával történő megkenést követően az új misések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. Ma kivételesen nem kapcsoljuk az egri bazilikát délelőtt 10 órakor, ugyanis 11 órától érseki szentmisét közvetítünk élőben a 28. Jász világ találkozóról, Jász Jákó halmáról. Megkezdte a Magyar Honvédség a területvédelmi tartalékosok nagyarányú létszámnövelését, erősítette meg a területvédelmi erők parancsnokságának vezetője. Drót László azt hangsúlyozta, a napokban elindított toborzással a 18-55 év közötti korosztályt szeretnék megszólítani. Hozzátette, szerződéskötéskor egyszeri bruttó 150 ezer forintot kapnak, emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost hoz magával. Horvát lapértesülések szerint új választott bírósági eljárás kezdeményezett a MOL, az INA többségi tulajdonosa a horvát állam ellen a washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központjánál. A MOL rövid közleményben megerősítette a hírt, de részletekben nem bocsátkozott. Az értesülések szerint a Magyar Olajtársaság azért kezdeményezett eljárást, mert a zágrábi kormány szerinte törvénytelenül kényszerítette az INA horvát olajipari vállalatot, hogy az országban kitermelt gázt a kizárólag állami tulajdonban lévő horvát elektromos műveknek kell eladnia nyomott áron. Lemondtak az MSZP társelnökei. Kunhalmi Ágnes és Komjáti Imre a párt gyenge választási szereplésével indokolta a távozást. A szocialista párt választmánya most tartott először ülést a június 9-i választás óta. A tanácskozáson elhangzott, az MSZP vállalja a felelősséget, a következő hónapok feladata a párt működésének újra gondolása. Csökkentek a tojás és húsárak tavalyhoz képest az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalói szerint. A ketreces tartásból származó étkezési tojás idén a június közepéig tartó időszakban több mint 19%-kal, a mélyalmos közel 17%-kal lett olcsóbb éves összevetésben, az átlagos áruk 52, illetve 60 forint volt darabonként. A vágócsirke termelői ára majdnem 18%-kal, kilogramonként 411 forintra mérséklődött június elejére. A friss csirkehúsok árának többsége legalább 5-10%-kal csökkent tavaly június elejéhez képest. Az előzetes adatok szerint megdőlt a 24 éves országos melegrekord tegnap, közölte a Hungaromet. Szombaton a Délalföldön több helyen emelkedett 35 fok fölé a hőmérséklet, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon pedig 37,7 fokot mértek. A korábbi rekordot, egy tizeddel kevesebbet, Tiszaroffon mérték még 2000-ben. Helyreállt az áramszolgáltatás a Nyugat-Balkánon. Pénteken a 40 fokot meghaladó hőségben röviddel 12 óra után omlott össze az áramszolgáltatási rendszer Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és a horvátországi Dalmáciában. Az illetékes európai hatóság nemzetközi vizsgálatot indított. Capri polgármestere elrendelte a szigetre érkező turizmus leállítását vízhiány miatt. Paolo Falco ezt azzal indokolta, vízellátás nélkül az idegenforgalmi szezonban a naponta szigetre érkező több ezer ember számára lehetetlen biztosítani az alapvető szolgáltatásokat. A vészes vízhiány a szigetet a szárazföldről ellátó vízvezeték hibája miatt alakult ki. Több ember eltűnt, a svájci Alpokban a heves esőzés okozta földcsuszamlás miatt. Egy nőt sikerült kimenteni, három ember után még tegnap is folyt a kutatás Svájc déli részén. Androsz és Szalamina szigetén, valamint Görögország más részein pedig erdőtüzek pusztítanak. Sérültekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. A napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, holnap reggelig előfordulhatnak újabb záporok, zivatarok, sokfelé a szél is élénken fúj napközben. A csúcsomérséklet 28-29 fok körül alakul, híreinket hallották.
Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma a Református Egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a Református Egyház életéből. Az Európa Rádió Református Közéleti Magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk mai tartalmából beiktatták hivatalába Encs új református lelkipásztorát, Kusnyír Lászlónét.
Tulajdonképpen lelkés családban nőttem fel, az anyatejjel szívtam magamba az Isten szeretetét, az Isten szolgálatát, soha nem próbáltam másfajta életet, úgyhogy számomra ez a legtermészetesebb, hogy így élek, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem csak, hogy hitben nőhettem fel, hanem még meg is szólított és el is hívott erre a szolgálatra.
A presbitériumok fejlesztésén és a határon túli magyar református közösségek megerősítésén dolgozik. A horvátországi református keresztény kelvini egyház püspökével, Szent Péterrel beszélgetünk.
Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Szenvedélye a sport, aki sikerei kulcsának a hitét tartja. Mezőáron Európa és világbajnok erőemelőnél jártunk.
Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Tartsanak velem! Beiktatták hivatalába Encs új református lelkipásztorát, Kusnyír Lászlónét. Az ünnepi istentiszteletet június 1-én tartották a településen. A beiktatás szolgálatát férje Kusnyír László az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte, aki pálapostól efézusiakhoz írt levele alapján fogalmazta meg igei gondolatait. A lelkipásztort többen köszöntötték, köztük Barna Sándor, az egyházkerület püspök helyettese, Sütő Dávid Peli összeállításában elsőként őt hallják.
Hogyan, miként köszöntötte a frissen beiktatott lelkészt, mivel bocsájtotta az útjára itt Encsen?
Közel 29 éve ismerem a beiktatott lelkipásztort, Kusnyír Évát, és én a Józsué könyvéből hirdette az igét, és abból az ahhoz arra reflektálva mondtam el, hogy tulajdonképpen ő is az eddigi pályafutásában is ez volt a hitvallása, és a gyülekezetnek is ez volt. A kérdés az, hogy hogyan tovább, hát ez ebbe az irányba. Én és az én házom népe az Urat szolgáljuk, de a hogyan kérdésre egy bibliai képet szerettem volna megmutatni neki. Ez pedig a Jákob történetében található, amikor Jákob tartin már hazafelé, megbékült Istennel, a Jobbók révénél és Ézsóval is, és megy vele a családja, állatai, és azt írja a Szentírás, hogy Jákob úgy vezette háza népét, hogy odaszabta a lépéseit a kicsi gyermekhez és a szoptatós bárányhoz. És ez egy nagyon gyöngéd és bölcs pásztori magatartás, és én ezt ajánlottam a beiktatott lelki pásztor figyelmébe, hogy nyilván ő is tapasztalja, hogy minden gyülekezet más, de ő ezt mint édesanyja a családjában, mint gyülekezet lelki pásztor a mérai körzetben, mint a idős otthon intézményi lelki pásztoraként mindig is ezt tette eddig is, hogy odaigazította az ő lépéseit az általa pásztorolt gyülekezethez. Így bízom abban, hogy itt is együtt tudnak majd haladni azon az úton, amelyen az Urat szolgálják, és közben megélik hitüket, és hitvalló gyülekezetté válnak.
Kusnyír László néval, a frissen beiktatott Encsi lelkésszel folytatom az összeállításomat. Miként választotta, hogyan választotta a lelkészi utat?
Köszöntök szeretettel én is mindenkit. úgy választottam, ahogyan az a meghívón szereplő igény is szerepel. Én és az én házam népe az urat vagy az úrnak szolgálunk, a Károli fordítás szerint az úrnak, az új szerint az urat szolgálunk vagy szolgáljuk. Tulajdonképpen lelkész családban nőttem fel, az anyatejjel szívtam magamba az Isten szeretetét, az Isten szolgálatát, soha nem próbáltam másfajta életet, úgyhogy számomra ez a legtermészetesebb, hogy így élek, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem csak, hogy hitben nőhettem fel, hanem még meg is szólított, és el is hívott erre a szolgálatra. Az elhívatásom tulajdonképpen egy folyamat volt. Nem tudnám megmondani, hogy mikor alakult az úgy, hogy teológiára jelentkezem, és majd szeretném ezt a szolgálatot végezni, hivatást cselekedni, de a Jóisten megadta rá az időt, felkészített rá. Előkészített pont ezzel, hogy én és az én házam nép az Úrnak szolgálom gyerekkorom óta.
Megelőzve egy kicsit az encsi szolgálatot, úgy, ha mondhatjuk úgy, milyen mérföldkövek voltak az eddigi szolgálatai során, esetleg hol szolgált már egy gyülekezetekben?
Ugye megint csak az ige, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, ahogyan férjhez mentem. Férjemmel együtt kerültünk ki Hejce Vilmán gyülekezetekbe, majd pedig utána szolgáltunk, és azóta is még most is szolgálunk, Méra, Szalaszend, Litka, Fulókércs és Szemere gyülekezetekben, illetve hát most már az encsi gyülekezet közösségében. Tulajdonképpen 34 éve közösen szolgálunk ezekben a gyülekezetekben.
Hogyan került kapcsolatba az encsi gyülekezettel?
Egyrészt jó tudni azt, hogy minden mindennel összefonódik ezen a vidéken, tehát az encsi gyülekezet az a környékbeli gyülekezetekből, ide származottakból tevődik ki, tehát rokoni szálak a mi gyülekezeti tagjainkat kötik ide, a korábbi gyülekezeti tagokat kötik ide az encsi gyülekezet közösségéhez. A környékbeli gyülekezetekből 86 településről tevődik össze az encsi gyülekezeti közösség, tehát nagyon sokrétű, sokszínű közösség. Ez azért is fontos, mert hogy ilyen módon voltak kapcsolódási pontok. Esperes asszonnyal, aki elődöm, ővele korábban is, még esperessége előtt is, már jóval korábtól nagyon közeli családi kapcsolatot ápoltunk. Ez is sokat segített abban, hogy aztán a gyülekezet közössége számára sem volt annyira idegen a mi jelenlétünk. Aztán, amikor ő nyugdíjba vonult, akkor pedig férjem augusztus 1-től ő volt a helyettesítő, de mivel férjemmel együtt, ami a templomban nem tudott nagyon elhangozni, de azért utalást tettem rá, közösen végezzük a szolgálatot, mindig mindent közösen csinál. Nálunk. Igazából a beiktatás ténye ide köt, de egyébként nem biztos, hogy csak én fogok itt szolgálni, vegyesen szolgálunk a saját egyébkénti körzetben a korábbiban is. És ilyen módon szolgáltam én is gyülekezet közösségében. Nem gondoltuk, hogy mi szeretnénk encsre kerülni, egyáltalán nem volt szándékunkban, sőt, amikor a gyülekezet presbitériuma meghívott novemberben, tavaly novemberben, akkor is azzal a patthelyzettel álltunk szemben, hogy most akkor mi legyen. A Jóistenre bíztuk. Azt mondtuk, hogy a meghívás, egy presbitérium által való meghívás még nem egyenlő a választás tényével, ezért gondolkoztunk, hogy majd a Jóisten kezébe teszünk mindent. Ha ő úgy akarja, akkor a gyülekezet választói közgyűlése megválaszt, ha nem akarja, akkor nem választ meg. Hát úgy tűnik, hogy ez volt a szándéka a Jóistennek, abban pedig bízom, hogy ha ez volt a szándéka, akkor erőt is ad hozzá, mert ő azért nagy kártya keverő, tudjuk jól.
Hogyan zajlott a beiktatás? Hogyan élte meg a beiktatását itt? Encse?
Két szó az, ami megfogalmazódik bennem. Az első az az, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek. A másik pedig az, hogy felemelő volt. Felemelő két oknál fogva. Tehát egyrészt, hogy a Jóisten arra méltat, amire én magam még egyelőre méltatlannak, alkalmatlannak tartom. Felemeli az embert, mindig kiegészíti a hiányosságainkat. Ugyanakkor hálás vagyok a Jóistennek, mert egy olyan alkalmon lehettem jelen résztvevőként, fontos résztvevőként, amiből nincs sok, mert férjem iktatott be a lelkipásztori tisztségembe esperesként, és ez számomra egy újabb ok arra, hogy hálás legyek a Jóistennek. Tehát megint csak a én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, megint csak ez az ige, ez a gondolat, ez a bármi történjen is, ez az irány jön elő ebből és számomra a beiktatás tényéből.
Milyen munka, milyen tervek, milyen jövőbeli tervek állnak ön előtt, illetve férje előtt itt az encsi gyülekezetben?
A jövő az a Jóisten kezében van egyrészt, másrészt a szolgálatban azt gondolom, hogy a folytonosság a legfontosabb. Ahogyan a szószékről is elhangzott, a múlt és a jelen, vagy a régi és az új, az nem válik el egymástól, hanem szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ez így van a szolgálatban is. Tehát amit Esperes asszony elvetett magot, és ha azt a Jóisten úgy látja jónak, hogy mi legyünk direkt szándékosan így fogalmazók, hogy mi férjem és én legyünk a varatók, akkor mi fogjuk aratni, hogyha nem úgy gondolja, akkor várhatóan más lesz az arató, ha csak magvetés lesz a szolgálatunk, azt fogjuk végezni, mindenképpen építenünk kell arra, ami már megvan, természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor beleültünk a kézbe és vagyunk, mert nem kész a gyülekezet, egyik gyülekezet sem kész, mert akkor nem kéne lelki pásztor, akkor már mennyországban lennénk, ez pedig idézett dr. Engi Sándor rektor úrtól, de egyébként a gyülekezetben kicsit jobban szeretnénk a közösség erősítését hangsúlyozni, az egységet formálni. Ennek pedig többek között a mostani készülődés a beiktatása is egy csodálatos alkalma volt. Tehát olyan kis rövid, kétmondatos beszélgetések. Tegnap este az iskolát díszítettük, és mielőtt elindultunk, spontán jött egy gondolat, hogy énekeltünk, és úgy mentünk haza, és ez erősíti a közösséget. Igaz, hogy először csak egy magot, de a mag az majd hozza a többieket is. Úgyhogy a szándékunk ez, erősíteni a közösséget. És hát én és az én házam, nép az Urat szolgáljuk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Élő hit nélkül nincs egyház, mondja Szent Péter, aki második ciklusát tölti a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökeként. A presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk. Van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, de a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
Egész ciklus kellett ahhoz, hogy munkaközösséget tudjunk alkotni. Most a presbitériumok fejlesztése lesz a következő. Ez paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. És Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
Először is a 10 000-ből, amit az állami összeírásból tudtunk meg, van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelez, Hát ő arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető, mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikbe mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban, és azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik. Így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük. Ebbe az irányba természetesen attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem önmaguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A hatgyermekes református lelkész család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal európai és világbajnok erőemelő, nem mellesleg korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogattam el.
Első széria. Jó, menjünk, kezdjünk majd. Ez lesz jó valószínű. Teszed a másik oldal?
Persze.
Így, még egy húzás. Jó.
Az edzés első fele következik, gukolással kezdünk, fölmegyünk majd 140-re, kezdhetjük az első kört, jó?
Rendben.
Ez az Áron.
Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó.
Kész. Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, erről koncentrálni kell. Na, ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
Három versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évben a szerbiai világbajnokságra. Három aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
Nekem elegendő 6 edzés egy héten, rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket, reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 órai uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
Hát teljesen más.
Lemondással is jár?
Hát rengeteggel. De ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
A szerbiai világbajnokságból világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
Jó, akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig. Csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra, azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép. Szép. Akartjuk föl, nagyon jó. Másfél perc piáron, és akkor megyünk tovább, jó?
Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást, elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül úgy 5-6 éve.
Az erőemelés az egyéni sport, a felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkozni az ott ráhelyeződő nyomással.
Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az embert?
Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatással vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle és motiváltabbá tegye a továbbiakban.
Ebben is tud segíteni az edző?
Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata.
Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok. És ez vitt engem előre.
Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, egy nővére. Én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Mint minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, ez egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
Ilyen versenyző típus vagy, mindig le akarsz győzni másokat?
Hát igen, igen.
És ez honnan ered?
Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy én akarok lenni a legjobb.
Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
Azt kell mondjam, a legfontosabb, hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít, hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebben egyébként rengeteget segített, mert utána még két versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a két verseny is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig egy valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztában látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
Jó, akkor zárjuk az edzéstáron fekvenyomással, föl mint 160-ig, és akkor abba kellene 4 szériát csinálni, 10-es ismétléssel, jó? Szépen kinyújt, leenged, azaz. Nagyon szép.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már akadály, te vagy.
nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jöjj, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Atya, fiú és szent lélek jöjj, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben.
Bízom én, benned. benned bízom
én. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumokban többször találkozhatunk azzal, hogy Jézus mond valamit, kifejezi kérését, vagy éppen utasítást ad, majd pedig várja, hogy az ember teljesítse a kérést. Szavaihoz a legtöbb esetben nem fűz semmiféle magyarázatot, csupán egyszerűen közli az emberekkel, hogy mit vár tőle, mit kell tennie. Jobb esetben természetesen teljesítik kérését, akár a tanítványaihoz, akár ismeretlen személyekhez fordul, de olyannal is találkozunk, amikor valaki megtagadja az engedelmességet. A mai vasárnap evangéliuma is egy ilyen felszólítással kezdődik, amit tanítványaihoz intéz. Keljünk át a túlsó partra. Nem mondja meg, hogy miért, nem mond semmit arról, hogy mit szeretne a túlsó parton, pihenni vagy újabb helyeken másokat tanítani. A tanítványok pedig engedelmeskednek. Nem vak engedelmesség ez, hanem a bizalmuk jele. Bíznak abban, hogy amit Jézus mond, annak van értelme, s ezt majd megtudják kellő időben. Nem tiltakoznak, hogy este veszélyes vízre szállni, hanem rögtön indulnak. Mivel a többségük tapasztalt halász, ezért számíthattak a közeledő szélviharra, ismerhették annak előjeleit, de nem aggódnak, hanem megteszik, amit mesterük kér tőlük. És amikor ők fordulnak Jézushoz halálfélelmükben, akkor ő csodát tesz, elcsendesíti a szélvihart, megszabadítja őket az életüket fenyegető veszélytől. Amikor tehát ők kérnek valamit mesterüktől, akkor ő megteszi azt. Tudok-e ilyen egyszerű bizalommal az Úrhoz fordulni? A történetben érdemes odafigyelnünk a szereplők kérdéseire. Párbeszédnek csak a legnagyobb jó indulattal nevezhetjük az elhangzottakat, mert tulajdonképpen egyetlen elhangzó kérdésre sincs szóbeli felelet. Az elbeszélés első kérdését az apostolok teszik fel, akiket halálfélelem tölt el a tengeri viharban, és úgy érzik, hogy mindjárt elsüllyed a bárka. Ezt kérdezik Jézustól. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? De Jézus egyetlen szóval sem válaszol nekik, hanem felkel, és egy határozott felszólítással, parancsal elnémítja a vihart. Szóbeli választ ugyan nem ad, de cselekedete annak minősül. Ezt követően ő fordul kérdéssel tanítványaihoz, amelyből kiérezzük a számon kérést. Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit? Az Úr kérdésére a tanítványok semmit sem tudnak felelni, majd a történet lezárásaként már nem mesterükhöz, hanem egymáshoz fordulnak a tanítványok. Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? E kérdésre nincs szóbeli válasz, de ez a kérdés már tulajdonképpen az evangélium olvasójához szól. Nekem kell választ adnom, nekem kell megvallanom, hogy mit gondolok Jézus személyéről. Feltűnő a különbség Jézus és az apostolok magatartása között. A vihar kitörése nyugtalanságot és félelmet ébreszt az apostolokban. Aggódva nézik, hogy a hatalmas hullámok a bárkába csapnak, halálfélelem keríti őket hatalmába. Azt gondolják, hogy hajójuk mindjárt elsüllyed, és mindannyian vízbe vesznek. Ezzel szemben Jézus nyugodtan alszik, amikor pedig felébresztik, nem kezd el aggódni, hanem azonnal cselekszik, isteni erejével elcsendesíti a háborgó tengert. Életünk legnehezebb helyzeteiben érdemes arra gondolnunk, hogy Isten velünk van, velünk utazik. Lehet, hogy úgy tűnik számunkra, hogy nem törődik gondjainkkal, de velünk van, és bármikor kérhetjük segítségét. Életem Ura Jézus Krisztus, készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és kövesselek téged. Tudom, hogy nehéz lesz ez az út számomra, de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az örök élet felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi, nem hátráltathat semmi, nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út, és te vagy a cél. Te légy vezetőm az örök élet felé. Te vagy az egyetlen, akiben megtalálom boldogságom és örök életem. Segíts, vezess, élj bennem, adj erőt, hogy hűséges tanítványod és követőd legyek. Erősítsd bennem, Uram, a hitet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.